Lehet hallani? Jól működik a mikrofon? Jó. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim. Én a természetes nyelvű szövegek automatikus klaszterezésének lehetőségéről fogok beszélni. Kovács Béla Lórántnak hívnak. És arról a klaszterezőről beszélnék, amelynek elsődleges célja nagy mennyiségű természetes szöveg gyors és pontos csoportosítása, tartalom, illetve stílus alapján, bármiféle külső segítség nélkül. Tehát igazándiból, hogyha nagyon sok szöveges dokumentumunk van, amelynek nincsen semmiféle struktúrája, akkor egyfajta előválogató műveletet képes elvégezni ez a szoftver. A klaszterező működése a természetes nyelvek szemantikájának általános modelljén nyugszik, azért, hogy bármilyen nyelven működőképes legyen, és az is. A klaszterező működése az úgy néz ki, nagyon leegyszerűsítve, hogy szöveges fájlokat töltünk az adatbázisba, a program tartalom alapján csoportokat hoz létre a szövegekből, majd a klaszter tartalmát a szövegből származó valamennyi N számú kifejezéssel jellemzi. Tehát kiírja, hogy milyen jellegű szövegek vannak benne. UTF-8-ban, 16-ban érkező szövegeket dolgozunk fel, általában JSON file-ba írjuk ki egy külön mappába kapott eredményeket, és ezeket az eredményeket vizualizálni lehet annak érdekében, hogy jól megérthető vagy megismerhető legyen, hogy mi is történt. És akkor példákon keresztül szeretném megmutatni. Elnézést, hogyha nem sikerül egyből a példára váltani majd, megpróbálok minél hamarabb oda eljutni. Első példánknál egy dendrogramot alkalmazunk. Itt még csak kicsibe látható, de majd megpróbálom kinagyítani. Viszont már itt is jól látható elvileg. Itt lenne, hogy ez egy hierarchikus szerkezet, amelyben itt ugyan jól elkülönített hierarchiák látszanak, de a valóságban nem ilyen élesen elkülönülő hierarchiák vannak. És akkor látszik, nagyszerű. Tehát itt azt lehet látni, hogy regények vannak bepakolva ebbe a klaszterezőben. A regények maguk azok nem volt kiírva, hogy mi a címük, stb. Egyszerűen csak bepakoltuk, és adtunk neki 5 percet, hogy rendezze el őket. A pirossal kiemelt az Rejtő Jenőnek a Piszkos Fred a kapitány című regénye, és döntően, tehát egy-egy klaszterben Rejtőtől az ellopott futárral, a láthatatlan légióval, a Texas Villa fenegyerekkel és a boszorkány mesterrel van egy helyre rakva. Így viszont nincsen például egy helyre rakva Carl May-nak a fekete tátossával, a sziklafészekkel, a medveölő fiával, a sivatag szellemével és a Winnetouval, amelyek pedig egy külön klasztert alkotnak, tehát önmagától a Carl May-nek a könyveit és Rejtő Jenőnek a könyveit teljesen külön klaszterbe volt képes elhelyezni. Ó, és vissza is jutottunk. Kezdem megnyugodni, hogy működni fog a technika. A második esetben azt mutatjuk meg, körökkel szemléltetem a klasztereket, és itt azt látjuk majd, hogy kulcsszavakkal miként lehet jellemezni egy-egy csoportot. A kulcsszavak a szövegekből származnak. Ez egy elrontott klaszterezés egyébként, túl kevés szöveget töltöttünk be, azért, hogy áttekinthető legyen egyébként mindazok számára, akik itt vannak. Tehát az áttekinthetőség miatt töltöttünk be keveset, de mögötte sok szöveg van. Jogi szövegeket, bírósági döntéseket töltöttünk be, és az volt a cél, hogy különítse el a különböző bírósági döntéseket a klaszterező, és írja ki, hogy mi a tartalma. Itt azok a szavak szerepelnek, hogy lapszámban, híresztelésével, heti lapban, nyilatkozatként, stb. És ezek itt polgári, tehát P betűvel kezdődő polgári peres eljárások voltak, egy helyre sorolta őket. Itt az szerepel, hogy PS, haditechnikai, szolgálatfőnök, anyagutalvány, honvédségi, alezredes, eszközökről, főtisztje, NA, MH, csupa, szuper dolog. Mindvan a mai napig nem tudom, mi az a PS, hogyha valaki tudja, az majd mondja el nekem. Tehát, hogy ezek egytől egyig, itt lehet látni, hogy katonai büntető ügyekből képzett PS, milyen szolgálat? Polgári? Polgári szolgálat. De lehet portaszolgálat, lehet páncélozott szállító, tehát hogy nagyon sokféle véleményt hallottam, tehát megosztanak a nézetek, hogy vajon mi a csuda a PS. Ebben a háromban itt kamatlába, kamatláb, szerződésmódosítási, szerződésmódosításra, bankközi, ténylegesség, kedvezőtlenül hozamának, és ez G-s ügy, mint tehát gazdasági ügyek. Ilyen értelemben tehát viszonylag sikeresen írtak ki azokat a szavakat, amelyek alapján rá lehet ismerni. Ezek ugye a szövegből származnak, viszont lehet látni, hogy itt középen vannak olyan szövegek, amelyeket nem sikerült neki klaszterbe sorolni. Ez azért van, mert hogy bizonyos mennyiségű adat alatt nem jól működik, ez alapvetően nagy mennyiségű adatra van megalkotva. Kiléptem volna? Tovább kell haladni? Jó. Jó, köszönöm szépen. A harmadik példánkban pedig azt szemléltetjük, hogy egy dokumentum milyen helyet foglalhat el a klaszterekben. A zöld pontok mutatják azt, hogy a dokumentum több klaszterben is szerepelhet. És itt ismét, hogy látható legyen. Tehát itt vannak, ez a zöld pont mindenhol, Rejtő Jenőtől a piszkos Fred a kapitány, ez a, ismét a regényes példából van. Mint látható, ez a nagy klaszter itt, ez már jobban sikerült, mert több szöveg volt benne. Épp olyan mindenségit, hülye, borízű és a többi, ezek mind a szavakból felismerhető, hogy ez alapvetően Rejtő Jenő, de más szerzők is vannak, akiknek a szókincsét nagyon jól jellemzi. Itt például transzcendens vonatkozásában, tudati előzőekben, biológiai, entrópia, stb. Ez az összes szöveg itt dr. Takács Ágostonnak a kiegészítések a szociális katekizmushoz és hasonló szövegeiből állt össze. És például itt külön klaszter, Vinettú, Shatterhand, sápadtarcú, sápadtarcúak, uff, préri, mint lehet, ezek pedig itt egytől egyig a sziklafészek, Kámétől, a medveölő fia, a sivatag szelleme, a fekete táltos és Vinettú. Illetve benne van még Vinettú aranya, hajsza az aranyért című regény is. Tehát, hogyha valaki ismeri az adott írónak a stílusát, akkor az ráismerhet. Nem mindig az írja ki, amire gondolnánk, de például az UF esetében látható, hogy valójában nagyon is jellemzi a Vinettút, hiszen innen ismerjük az UF kifejezést, szerintem nem tartozik szigorúan tehát nem hiszem, hogy ez bármilyen indián nyelvnek egy jellemző kifejezése lenne. Jó. Nos, a klaszterek ellenőrzése körül azért vannak problémáink. Felügyelet nélküli ellenőrzési módszerekkel a klaszterkohézió és elkülönés mérését nem érdemes elvégeznünk, mivel egy szemantikus klaszter jósága nem feltétlenül ebből következik. Tehát azok a hagyományos klaszter ellenőrzési módszerek, amelyekkel rendelkezünk, ezek itt nem váltak be. És külön problémák adódnak a relatív ellenőrzésekkel, tehát azokkal, amelynek során már meglévő más módszerekkel vetjük össze a klasztereinket, mivel hagyományos eljárásokkal nem tudtunk szemantikus klasztereket kialakítani. Ebből következik, hogy itt nem is ilyen eljárással éltünk. A klasztereknek az analízise is viszonylag nehéz kérdés, hiszen a klaszterek jóságának mérése nem megoldható a hagyományos eszközökkel, mivel az emberek a szövegek tartalmi összevetését nem valamiféle távolságméréssel végzik el. Így rendelkezésünkre kizárólag felügyelt módszerek álltak, a klaszterek entrópiájának, illetve pontosságának és teljességének vizsgálatára vállalkoztunk. Az entrópiáról. Ennek a szoftvernek a klasztereinek az entrópiája a legtöbb adatbázisnál magas, mivel egy szöveg több témához is tartozhat, így a klaszterek általában nem egyetlen osztály objektumaiból állnak. Erre volt a példa az, amikor pirossal kiemeltük, illetve zöld ponttal, hogy hány helyre is besorolta Rejtő Jenőnek az egyik regényét, hiszen többféleképpen is csoportokat tudott képezni az adott szövegekből. Amikor jogi szövegeket klasztereztünk, az egyik barátom azt kérte, aki jogász, hogy másnak ne adjuk oda, mert ez neki elég nagy előnyt jelent, hogyha használhatja. Arra használta, hogy van egy-egy ügye, beteszi, és megnézi, hogy milyen vonatkozásai vannak, amire esetleg ő nem gondol. Tehát egy polgári peres eljárásnál lehet, hogy vannak gazdasági, vagy esetleg büntető vonatkozásai, amelyek ezen keresztül láthatóvá válnak. Ezért van az, hogy viszonylag magas entrópiával rendelkezik. Persze elő lehet állítani olyan klaszterezőt is, amelyik nem így működik ezzel a szoftverrel is, tehát azt mondja, hogy egy helyre lehessen besorolni, de nem ezt kívántuk, hanem minél nagyobb összefüggéseket akartunk egy szöveg kapcsán megmutatni. A klaszter pontossága, vagyis precizitása megfelelő méretű adatbázis esetén 90-95%-os. A klaszterek teljessége a felidézése szintén kellő számú adat esetén 85-90% körüli tud lenni, viszont bizonyos adatmennyiség alatt a klaszterező működése pontatlanná válik. Ezt a második példában mutattam meg, tehát ez big data-ra van kitalálva. Van olyan alsó határ, ahol minden része elkezd bizonytalanná válni, tehát rossz klasztereket hoz létre, illetve nem jó kulcsszavakat ír ki rájuk. A tárgyszavazás pontossága a klaszterek jellemzésére a program ugye N számú tárgyszót írt ki, amit láthatunk a második példában. Ezeket a szövegből veszi, így a második példánkban szereplő katonai büntető ügyekből képzett klasztert a következő tárgyszavakkal jellemezte: PS, ugye, ami portaszolgálat, polgári szolgálat, páncélos szállító és bármi mást jelenthet, haditechnikai szolgálat, főnök és a többi. Ebből rá lehet ismerni, hogy ez katonai ügy. A tárgyszavak az esetek 70-80%-ában jól jellemzik a klasztereket. Gyakran azért nem jellemzik jól, mert ez a klaszterező rosszul tűri azt, hogyha a szövegek nem kellőképpen tiszták. Tehát van olyan osztályozónk, amelyik egy rosszul útszérezett szövegnél is, tehát 60-70%-ban felismerhető szövegnél is még 90-95%-os pontossággal működik, ez nem. Itt a kisebb hibák nagyon jól fogják jellemezni a klasztert, tehát sajnos ezt csinálja velünk. Összefoglalásul azt tudnám elmondani, hogy a célját képes teljesíteni már ez a szoftver, bármennyire is prototípus. Alkalmas bármilyen természetesen nyelven írt szövegekből álló adatbázis szemantikus klaszterezésére, teljesen automatikus, tehát egy algoritmus van, bármilyen nyelven bedobáljuk a szövegeket, természetes nyelvű szövegeket, ezt fogja csinálni. A magyar nem a legegyszerűbb nyelv, a magyaron is elboldogult. Angollal sokkal kényelmesebb helyzetben van. Pontos és teljes klasztereket hoz létre, nyilván bizonyos feltételek mellett, tehát kellően tiszta szövegeknél, a klasztereket képes tárgyszavakkal jellemezni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
Nagyon szépen köszönöm előadónknak ezt a nagyon érdekes előadást, és különösen azt köszönöm, hogy ennyire jól tudta az időt tartani, úgyhogy maradt bőven időnk arra, hogy kérdésekkel bombázzuk az előadónkat.
Én nekem lehet egy kérdésem?
Igen.
nagyon érdekes volt az előadás, és ugye mi már erről egy kicsit beszélgettünk, tehát hogy egyszer előadtad, hogy mi is dolgoztok. Na most, ami engem igazából, tehát felkelti nagyon az érdeklődésemet, hogy vajon össze lehet-e kapcsolni egy ilyen klaszterező szoftvert, mondjuk egy már adott tezaurusza, hogy az is segítse ezt a tulajdonképpen klaszterező munkát. Tehát, hogy meg lehet ez?
Nem. Tehát ez quick-el, viszont van olyan osztályozónk, amelyiket tökéletesen össze lehet. És ott egyébként a pontosság sokkal nagyobb. Tehát az 97-98%-os pontossággal osztályoz borzalmas minőségű szövegeken is. Sőt, ezzel viszont tudunk építeni tezauruszt. Furcsa hangzik, hogy viszont nem tudjuk alárendelni, és az előzetes tanítást igényelne, ez a rendszer pedig mindenféle előzetes tanítás nélkül működik. Tehát nincsen külső segítség, nem adunk tezaurusz neki semmit. Annyit mondunk, hogy itt van ez a struktúrálatlan adathalmaz, tegyél benne rendet, és rendet tesz. Ha van már előzetes elképzelésünk arról, hogy hogyan lehetne rendet tenni, arra van egy másik hasonló eszközünk, aminek az a dolga, hogy tanítás után, tehát a tezaurusz betanítása után, tehát előzetes segítség megadása után teremtsen rendet. Ez nehezebb feladatnak tűnt, erre most nagyon büszke vagyok, hogy sikerült, úgyhogy ezért mutattam be ezt.
Akkor igazából ez például egy repozitóriumnak a tezaurusz elkészítésére nagyon alkalmas.
Igen.
Kérdésem, ez digitális filológia?
Nem értettem.
Ez digitális filológia?
Nem. Nem, ez nem a klasszikus filológia. A digitális filológiához tartozó eszközök persze állnak rendelkezésünkre. A digitális filológia ezután jön igazándiból. Ez egy előkészítő fázisa a filológiának, ha erre a célra akarjuk használni.